Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek üzenetét, ahogy megírva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, negyedik részében, az első verstől olvasom az igét. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el, hanem lemondunk a szégyen takargatásáról, mint ahogy nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elmeit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz nagy erőnek nagy volta Isteni legyen, és nem magunktól való. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy ebben a bűnös világban, ahol megvakult a hitlátása már, ahol a mennyei látás ritka kincsé lett a te kegyelmedből, mégis abban a csodálatos osztály részben adtál helyet nekünk, ahol megláthatjuk a fiú dicsőségét, és megláthatjuk a te orcádnak szépségét, kegyelmét, nagyságát. Köszönjük, Uram, hogy nekünk megnyitottad az ország titkának értését. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusról neveztetünk, és a te fiadnak mondatunk, és azok is vagyunk, hiszen ezt te jelentetted ki. Arra kérünk téged, hogy amíg az igédet hallgatjuk, munkálkodj, Uram, a mi szívünkben, szent lelkeddel és igéddel, ígéreted szerint. Hadd bővelkedjünk a kegyelemben. Kérlek, édesatyám, azokért a szívekért, akik valami különös kérése jöttek majd te hozzád. Van hatalmad megválaszolni azokat. Ha mégsem tennéd, végezd el bennük, ismerve az ígét, vagy megismertete velük a te akaratodat, hogy jó megadással várni az Úrnak szabadításáig. És most kérjük, hogy szólj, beszélj velünk Jézusért. Amen. Apostolnak a Korintusbeliekhez írott második levele, negyedik részéből a negyedik verset olvasom. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Nyilvánvaló módon látjuk, hogy Pál apostol megfogalmazása egy különleges helyzetet teremt. Elválasztja egymástól a megvakított értelműeket a megnyílt értelműektől. A megvakított értelem mögöttesének a sátánt nevezi meg, és hitetlenség fiainek nevezi azokat, akik a sátán által megvakítattak, és ezekről így nyilatkozik, hogy nem szemlélhetik az Isten dicsőségét a Krisztus arcán. Nagyon kemény megfogalmazás, azt mondta valaki, hogy nagyon durva megkülönböztetés, szinte elfogadhatatlan. Már aztán így folytatja, hogy mi pedig szemlélhetjük a Krisztus dicsőségében az Isten arcát, mert ő az Isten képmása. Ez a különös kijelentés arra készített engem, hogy beszéljek már előttetek a képmásról. Mit jelent a Bibliában ez a kifejezés? Mi az, hogy valaki az Isten képmása? Mi az Isten dicsőségnek a visszatükröződése? Hogy lehet szemlélni valakibe valaki mást? Vagy a képmásba tulajdonképpen kit szemlél az ember? A Mózes első könyve 27. első része 27. versében az eredeti Ádámról van így leírva, hogy ő az Isten képmása. Az Ószövetség szakavatottja azonban, akiről tudjuk, hogy farizeus volt és farizeus fia, Pál apostol ezt a képmást Jézus Krisztusra alkalmazza. Hogy Jézus ugyanúgy ember, mint ahogy az első Ádám ember volt, és ahogy az első Ádám emberen az Isten igéje szerint felragyogott az Isten, mert ő volt a képmás, így a Krisztuson is felragyog. Ugye ezt szoktuk tanulni gyerekkorban, így illik tanulni a hittanórán, hogy a képmás, a héberben a cellem egy szobrázati szakkifejezés, és nem is lehet érteni alatta mást. Szeretném elmondani, hogy a Szentírásban sem Pál apostolnak, sem pedig az Új Szövetségnek a fogalmi rendszere nem azonosul a régi megszokott tanrendünkkel. Mit jelent akkor az, hogy képmás? Le kell szögezni azt, hogy egyedülálló státusz, ha valakinek az arcán Pál szemlélhette az Isten dicsőségét, akkor egy különleges személy lehet csak. Azt mondja Calvin, hogy aki kivonja magát a hit kegyelme ajándéka alól, az nem látja a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, és vallja Pál apostollal együtt, hogy Jézus Krisztus az Isten képmása. Nem szeretném a görög szó exegézisét adni ma itt, hogy nem csak azt jelenti, hogy képmás, hanem a tárgynak az alapja, a magja is, ami azt jelenti, hogy egy lényegű valahol azzal, akit ábrázol, tehát az ember ilyen címen nem lehetne az Isten képmása. Miért? Az ember test. Az Istenről meg írva van, hogy Isten pedig lélek. A test semmiképpen nem ábrázolja ki a lelket, a lélek valóságát. Ráadásul az embert úgy fogalmazza meg az Isten igéje, hogy férfi és nő. Ez a kettőség sem ábrázolhatja ki az Isten valóságát, aki lélek. Ha nem az ember teste, arca, formája, az Isten hasonlósága, akkor miben nyilvánul meg, hogy az Isten képmása? A zsidókhoz írt levél első rész harmadik verse arról beszél, hogy a fiú Isten dicsőségének a kisugárzása, a lényegének képmása. Ebben a pillanatban már érdekel az, hogy akkor az első Ádám kisugározta az Isten lényegét, ha nem a teste a képmás, akkor mi sugározta az Isten lényegét? Olyan szellemi lény is volt az első ember, hogy az Isten dicsősége felragyoghatott rajta. Nem hiszem. Akkor egyre jobban érdekel, hogy mit értsek ez alatt. Amikor Pál Krisztust az Isten képmásának nevezi, akkor azt mondják, hogy figyeljük meg, mondják a teológusok, hogy nem nevezi Istennek. Ez már annyira bosszantott engem, amikor ideig eljutottam a kérdésbe, hogy most már csak azért is ki akartam deríteni, hogy akkor mit jelent a képmás. Hogyha a páli levelekben az, hogy Jézus Krisztus, az Isten dicsőségének a megjelenítője, képmása, ez nem azonos azzal, hogy maga az Isten, tehát nem Istennek nevezi, csak képmásnak, akkor mit jelent a képmás? Megbukik a hitem. Nem tudom, tetszenek értenek kínomat? Hogyha az ember nem lehet az Isten képmás a teszt szerint, akkor kell lenni valaminek, ami mégiscsak képmás, mert Isten igéje nem hazudik. ha Jézus Krisztus az Isten dicsőségében, vagy Isten dicsőségének kisugárzása is, az Isten képmása, de nem maga az Isten, ahogy tanítják ma a teológián, hanem csak egy képmás és semmi több, akkor az, hogy Jézus Krisztus és az Atya egy, akkor megbukik a hittételem, akkor elvesztem a hitemnek a lényegét. Mi akkor a képmás? Van rá egy magyarázat. Nincs több, csak egy. Aki az ókorral foglalkozik, az pontosan tudja, hogy a nagy uralkodók a birodalmuk határára vagy fából, vagy kőből egy különleges jelzőoszlopot tettek. Vagy beleírták, vagy belevésték ebbe a kőoszlopba az uralkodó kép mását, vagy uralmi jelvényét tették rá. És jelentette, hogy itt kezdődik az az uralmi kör, az a birodalom, amelynek az ura az, amiről a képmás beszél. Ebben az értelemben az Ószövetség kijelentése kristálytisztává válik. Az Isten megteremti ezt a világot, benne a kertet, a földet, és elhelyezi ide azt a képmást, amelyik arról beszél, hogy itt minden Isten uralma alatt van. És ebben a pillanatban értem, miről szól a Biblia. Az ember az Istennek különleges jelzése a Földön, hogy ami itt van, ez az egész, az Istené. Az ember is az Istené, és itt másnak jogköre és uralmi jogosultsága nincs. Szól is a parancs az embernek, hogy védd és óvd azt, ami az uradé, ami a tiéd is, neked adtam azt. Ebben a pillanatban egészen más értelmet kap Jézus Krisztusról szóló beszéde az apostolnak. Ugye tudjuk, hogy a bűneset miatt az Isten képmás immár nem mutatja Isten hatalmának jelenlétét, sem Isten uralmának jelenlétét, hanem a megromlás miatt egy új uralomról beszél az ember itt a Földön. A bűn miatt a bűnuralomról beszél az ember itt a Földön. Így mondja a Szentírás, hogy összetört az ember Isten képűsége. Nem hordozza immár azt, amiért alkottatott. Nem mutatja már azt, amiről ide helyeztetett, hogy az Isten birodalma sokkal inkább mutat valami mást, hogy egy új birodalom létesült. És most a képmás arról beszél, hogy az uralkodik, a bűn, a sötétség, a lázadás, az ördögi lélek, az emberbe is. Megmarad az ember jelzőoszlopnak. Megmarad az ember képmásnak. De mekkorát változott, hogy kiről beszél az ember, és milyen uralmi kört mutat be az ember. Isten pedig elküldi a fiút, akiről megvan írva, hogy tökéletes Isten és tökéletes ember is, és így beszél róla az apostol, hogy a második Ádám. Tulajdonképpen azt mondja el, hogy az Isten helyreállítani küldte a fiút ide. Jött az ördög munkáját lerontani, jött bemutatni, hogy itt van az Isten uralma, királyi uralma és uralkodása, ahol ő megjelenik, és Jézus Krisztussal egyszerűen megjelenik az Isten országának uralmi jele, hatalmi jele, és amere ő megy, bemutatja, hogy uralkodik az Úr. Így történik, hogy a bűnt megbocsátja, a halált legyőzi, irgalmat és kegyelmet hoz, és Isten szeretetét mutatja fel abban a világban, ahol az ember más uralmi jelvénnyé vált. Nem véletlen, hogy összefügg ütközni a megromlott ember, megromlott gondolata, bűnös gondolata, ördögnek átadott élete, életvitele, meghódoltatott élete, azzal az élettel, amelyik az Isten képviselete. Jött Jézus azért, hogy lerombolja az ördög munkáját, és helyreállítsa az Isten uralmi rendjét. És itt muszáj belenyúlnom a református dogmatikának az egyik legszebb tételébe. Nem tudom, melyikötök vette már a fáradtságot, hogy keresse Sebestyén professzornak a dogmatikáját. A legklasszikusabb, legcsodálatosabb dogmatika. Óriás, amit Barth írt, én a Sebestyénet jobban szeretem. Azt mondja, hogy a református hívő ember tudja. Tehát te is tudod, testvérem, én csak most megismétlem, mert az ismétlés a tudás anyja. Tehát csak megismétlem. Az Isten szuverenitásának, az Isten abszolút uralmának két nagy jelzése van itt a Földön. Két alap karaktere van itt a Földön. Az egyik, hogy örökké való Isten, örökké való Úr. Ez azt jelenti, hogy alkotta, megtartja, fenntartja a mindenséget. Nagyon sokan megfeledkeznek róla, hogy ura a fának, a fűnek, a levegőnek, a víznek, a történéseknek, a kémiai folyamatoknak, a fizikai folyamatoknak. Ura maradt, örökké való Úr. Az úgynevezett Krisztus uralom nélkül is örökké való Úr. Ha nem akarta volna helyreállítani a bűnbe megromlott világot, hanem úgy döntött, hogy megítéli és tűzben megégeti, kegyelmi döntés nélkül, megtehette volna, hiszen örökké való Isten. A másik alap, lényegi alapja az Istennek, hogy Krisztusban azonban a kegyelmét mutatja fel ez az örökké való Isten. És mert a kegyelmét felmutatja az örökké való Isten, ezért van az, hogy az ige testé lesz. Ezért, hogy a bűnbe süllyedt világban nem az Isten ítélete, hanem a helyreállító akarata Jézus Krisztusban megjelenik. És eljön az, aki az Isten képmása. Így beszél magáról. Aki engem lát, látja az Atyát. Aki engem hall, az Isten szavát hallja. Én semmit nem mondok másnak, amit tőle vettem, és amit nála láttam. Én az Atyának akaratát mondom és cselekszem. Nem csinálok semmit magamtól, ahogy ő küldött, azt hajtom végre, és erre adja a jelentést a Golgota keresztjén, hogy végrehajtottam, elvégeztetett, micsoda? Megoldotta a bűnnek, a mindent szétromboló bűnnek a nagy kérdését, hogy magára vette, hogy magán büntettette meg, megüresítve magát, szolgai formát vévén fel. Nem tartotta a zsákmánynak és ragadománynak, hogy egyenlő az Istennel, mint fiú jött lerombolni a sátán munkáját. Jött megkeresni és megtartani azt, ami elveszett. Ami igehirdetésünk sokszor csak erről a második részről szól.
Mert itt vagy érintett te. Ebben a kegyelmi munkában vagy érintett te. De a kegyelmi munka az örökkévaló Isten istenségének belügye. Mi a kép más akkor? A kép más, amelyik beszél az Isten hatalmáról, erővel és hatalommal. A kép más, uralmi jel. Így történik majd, hogy amikor valakinek a bűnös életét Jézus Krisztusban az Isten helyre állítja, és veszi Jézusért bűneinek bocsánatát, ettől kezdve ezeknek az embereknek örök öröm a fejükön, ezeknek a lelkeknek örökké való élet az életükön, ezeknek az embereknek Jézus Krisztus vére pecsét, és a Szentlélek zálog az életükben. Ezek az emberek pedig, amikor majd Jézus visszaadja az uralmat annak, akitől vette, hogy Isten legyen minden mindenekben. A felmagasztaltatása úgy folytatódik, hogy akiket helyreállított a földön, akiknek az életében lerombolta a sátán munkáját, helyreállította az Isten képűségüket, így mondja a Szentírás, elváltozunk, és a Krisztus arcához hasonlatosakká leszünk, így már gondolom érted, mit jelent a Krisztus képűség, az Isten képűség, hogy kiről neveztetem, kié vagyok, kinek vagyok itt a földön már a bizonyságtevője. Ezek hazavitetetnek, és mint mennyasszony a vőlegénnyel a dicsőségben egyesülnek. Helyreállítatott az Isten uralma. És így beszél a mennyről, hogy ott nincs sátán, ott nincs gonosz, ott nincs bűn, hiszen megítéltetett, hatalma elvétetett, nem uralkodik immár többé, hanem Istennek kegyelme és véghetetlen szeretete uralkodik örökké. Van üzenet? Van. Azt mondja az Isten neked, örök életre szeretlek, örökké való szeretettel a Krisztus Jézusban. Ő a te megváltod. Ő a te megtartód. Ő az, akiért te hitet kaptál. Ő az, akiért te bocsánatot nyertél. Ő az, akiért az Isten úgy tekint rád, mint immár nem tékozló, hanem mint fiúra. Aki felragyog az Isten dicsősége, a Jézus Krisztus által. Isten áldja meg benneteket. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy nem engedsz okoskodni bennünket. Köszönjük, hogy a te igédet tisztán jelented ki. Milyen egyszerű, milyen véghetetlen gondos, mennyi gyengéd szeretet van benne. Uram, áldunk és magasztalunk téged Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy amíg te örökkévaló Isten vagy, tökéletes Úr, aki bármit megtehet, mégis úgy döntöttél, hogy helyre állítasz minket is. Hogy felragyogjon bennünk, rajtunk a te csodálatosságodnak dicsősége. Hadd dicsérjünk és magasztaljunk itt téged, édesatyánk, Jézus Krisztusért, aki által lehetővé tetted nekünk az életet. Tiéd a dicséret, a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt akarom, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Azért terjesztettem ki te rád az én irgalmasságomat. Amen.